Kedves testvérek, három szentírási olvasmányt olvastam föl az imént, és hogyha észrevettük, akkor mind a háromban szerepelt a kenyér. Úrnapja van. Az Úr Krisztus szent testének és vérének az ünnepe. Az első olvasmányban egy közel 4900 éves történetet hallottunk, vagy legalább egy 4900 éves történetet. A biblikusok akkor, amikor próbálják elhelyezni az időben Ábrahámot, akkor van egy ilyen konszenzusos vélemény, hogy úgy Krisztus előtt 1900 táján történhetett az ábrahámi honfoglalás Izraelben. A zsidó nép úrvárosáról, Tigris és Eufrates vidékéről, a mai Iraknak a területéről. Ekkoriban vonulhatott oda a mai Izraelnek a helyére. Útközben Sálem királya köszönti, egy városállam. Királya Melkizedek és annak a papja köszönti Ábrahámot, és kenyérrel és borral kínálja. A kenyér az a történelemben érthető módon, nem kell ezt különösképpen magyarázni, tudja mindegyikünk, egy fontos szimbólum volt. Ma is sok helyütt, hogyha elmegy az ember, főleg egy keleti országba, ahol kenyérrel, sóval kínálják az embert a szeretetnek, a megbecsülésnek, a tiszteletnek a jeleként. 4000 esztendővel ezelőtt egy ilyen idős történetet hallottunk először. Megbecsülést érdemlő sorok. Egyáltalán az, hogy megvannak nekünk. Hogy rajtuk keresztül is egy ablak nyílhat számunkra, régi történelemre, ami keresztény zsidó kultúránk régi világára. Melkizedek kenyérrel és borral kínálja Ábrahámot. És aztán a második olvasmány a Szent Lecke Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből való részlet, az első leveléből való részlet, ahol fölidézi az utolsó vacsorának az eseményeit. Amikor Krisztus is kenyeret és bort ad, minek a jeleként? Megint a tiszteletnek, a megbecsülésnek a jeleként. Az utolsó vacsorának az első szentmisének, a résztvevőinek. Akkor, amikor az édesanyák és a nagymamák oda gyűjtik az asztaluk köré a gyerekeket, az unokákat, a családtagokat, miért teszik? Mert szeretik őket. Mert ki akarják fejezni a szeretetüket. Mert az ember attól ember, ha valamilyen módon ki tudja fejezni az ő szeretetét, és ki is fejezi. Ezt tette Jézus is az utolsó vacsorán. Egy nagymamát, dédnagymamát búcsúztattam a héten, nem is itt Baján, hanem Mékúton. És a búcsúztatóban a család kérésére sokszor megesik ez, hála Istennek. Fölemlegethettem azt, hogy ez a legnagyobb öröme volt. 4 unoka volt, 5 dédunoka. Akkor oda tudta gyűjteni a saját asztala köré azokat, akik az ővéi voltak. Oda tudta gyűjteni, egy részt kell a nagymama, a dédimama részéről is nyilván az erőfeszítés, mert a dolog sohasem egyszerű, hiszen a kiröpülő családoknak a sorsai, életútja az úgy divergálnak, és úgy szét tartók lesznek a dolog természete szerint, és mégiscsak összetartozunk, és mégiscsak jó, hogy vannak érzelmi kötődések, hogy van hol elbeszélgetni, valahova visszatérni, van még mindig az a családi fészek, még mindig van egy nagyja, aki szeret, és a kedvenc főztemet elkészíti. Értsd, kenyeret tesz az asztalra. Jézus ezt a nagyon ősi szimbólumot, a zsidó pászka vacsorát, ott Mózes is az Egyiptomból való kivonuláskor, ugye, kovásztalan kenyeret a dövének, használja fel arra, hogy fölhívja az ember társainak a figyelmét, az ő apostolainak a figyelmét. Ott a kezdetek kezdetén, hogy tiszteld meg a másikat. Gyűjtsd az asztalat köré, mint ahogy én is az asztalom köré gyűjtelek most titeket. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És én büszke vagyok arra, és remélem csak, és nagyon remélem azt, hogy nem csak én vagyok arra büszke, hogy a mi egyházaink, nem csak a mi katolikus egyházaink, hanem a keresztény egyházaink nem felejtik el, és nem akarják elfelejteni ezt a nagyon-nagyon mély szimbolikával bíró történetet, és újra megünnepeljük azt a pászka vacsorát, azt az utolsó vacsorát, azt az első szentmisét, és megünnepeljük a szentmisénket. És pont ebben a háború semmire való világban, bocsánat, hogy ezt a jelzőt használom, de van bennem egy düh azzal kapcsolatban, amit tapasztalni kell, tapasztalnom kell, és amit mindannyiunknak tapasztalni kell ebben a világban, hogy az ember csak fölnyitja a rádiót reggel, vagy bekapcsolja a televíziót, bárcsak ne kellene, és már hallja is, hogy a világ egyik nagyhatalma már zúdítja is a rakétáit, vagy már küldi is a tengerből, meg a levegőből az ő repülőgépeit és rakétáit egy újabb országra. Micsoda világ! Radnótinak a sorai jutnak újra az eszembe, hogy oly korban éltem én a földön. Hát már megint aktuálisak lesznek ezek a szavak, hogy az ember kéjjelölt, úgy elaljasult. De nem erről kell nekünk itt beszélni, hanem arra kell emlékeznünk, és éppen arra kell itt emlékeznünk, kedves testvérek, hogy ettől érték. És remélem, hogy erre nem csak én vagyok büszke, hanem minden valamire való római katolikus keresztény és keresztény, hogy van egy oltárunk, van egy asztalunk. És hogy akkor is, és mindenek ellenére, körbeüljük ezt az asztalt, ahol valamikor azt mondták, azt üzenték nekünk, hogy barátaimnak hívlak titeket, és hogy szeressétek egymást, és hogy ne ítélkezzetek. Úrnapján erre a kenyére emlékezünk, amit azért adott a Krisztus, hogy a testvérek asztalhoz üljenek, és ne bántsák egymást. Nagyon mély, ősi szimbólum, máig ható. Valószínűleg nem véletlen, hogy a kenyérnek a kereszténységben is központi szerepe van. Ott volt Jézus egész életében ez a történet, olyan érdekes nekem, hogy Betlehembe születik, Bétlehem, Bét kenyérlehem háza, kenyérházában, ezt jelenti ennek a palesztin városnak a neve most szintén. Már megint halnak a fölnőttnek és halnak a gyerekek. És aztán ott van Jézus egész életében a kenyér, az evangélium, a csodálatos kenyérszaporításnak a története. Sokan fölteszik ennek a történetnek a kapcsán azt a kérdése, hogyan történhetett? Volt ott 5000 férfi. Én azt gondolom, nem erre kell figyelni. Ebben a történetben arra kell figyelni, amire Jézus kihegyezte igazából, vagy a Lukács, az evangélista kihegyezte ezt a történetet. Az apostolok észreveszik a fáradt, az egész nap a Jézust hallgató tömeget, és szólnak a Jézusnak, hogy küld el őket, hogy vásároljanak, vegyenek maguknak ennivalót. És a fontos itt a Jézusi szó. Mert ez a Jézusi szó a máigható és a mának szóló, a nekünk szóló üzenet. Azt mondja Jézus, ti adjatok nekik enni. Figyeljetek egymásra, magyarul. Gyűjtsétek őket az asztalotok köré. És akkor, amikor neki bátorodnak, és akkor, amikor mégiscsak a lehetetlen feladatnak, mert mi az a két hal és az az öt kenyér semmire való, és a feladat lehetetlen, semmire való szinte a kérése Jézustól, és amikor mégiscsak neki veselkednek ennek a lehetetlennek látszó feladatnak, megtörténik a csoda. Mert ott, ahol az emberek nekiindulnak és veszik a bátorságot, ott azért valami mindig történik, valami érdekes, ami érdemes, amiért élni, egyáltalán érdemes. És lehetne sorolni sorba azokat a Jézusi történeteket, amikor a kenyér szóba kerül, természetesen az utolsó vacsora, amikor azt mondja, hogy ezt cselekedjétek ti is az én emlékezetemre. Ezen a napon az egyház a középpontba helyezi ezt az egyházi családot összegyűjtő kenyeret monstranciába teszi, úrmutatóba teszi és körbe hordozza a tereken, az utcákon. Azért tesszük úrmutatóba, mert mondani valója van a mai világ számára is. Azt fejezzük ki ezzel, hogy mennyire értékes számunkra az Isten és az ő jelenléte. Valami egészen más, mint ami a világnak érdekes. A monstranciákat, ezeket az úrmutatókat értékes drága kövekkel is díszítették, és nyilván pontosan azért is aranyozták be. Kifejezendő az, hogy értéket jelent a Krisztus jelenléte a mi számunkra. Egy igazodási pont az életünk vonatkozásában. Hogy mi is azt cselekedjük, amit ő akart velünk kapcsolatosan. Ennek az oltári szentségnek fejezi ki ma szerte a nagyvilágban az egész katolikus egyház az ő tiszteletét. Hogyan fejezhetjük ki? Hát ahogy egy templomban ott vagyunk, mindig úgy fejezzük ki a tiszteletünket. Már azzal is, hogy elcsöndesedünk. Már az örökmés is azt jelzi, hogy ez egy egészen másik hely, mint a világ többi épülete. A testtartásunkra, hogy letérdelünk az oltári szentség előtt, ahol fölállunk. Kifejezzük azt, hogy az oltári szentség jelenlétében ez egy minőségi idő, ez egy másfajta idő. Itt valami egészen más történik, mint ami történni szokott. Itt nem az üres beszédekre, a fölösleges posztokra figyelünk, hanem arra, amit ő mond nekünk, amit ő üzen nekünk. Kifejezhetjük a tiszteletünket az oltári szentséggel kapcsolatosan minden szentmisén úgy is, ahogy a szavaink, ahogy válaszolunk, hogy bekapcsolódunk egy szentmisébe, ahogy énekelünk, ahogy egyáltalán itt vagyunk, ahogy imádkozunk, egy olyan közösségbe kapcsolnak bennünket be a szentmisének a szavai, amiket a pap szavaira adott esetben válaszolunk, amelyek ugyanazt a hitet fejezik ki, ugyanabba az Istenbe vetett hitet mondják és ismétlik. Mi lenne az életünk, kedves testvérek, az ilyen maradandó vonatkozási pontok nélkül, mint az Eucharisztia? A közösség és Isten nélkül látjuk, tapasztaljuk, érzékeljük. A minden körülmények között megmaradó, nagybetűvel mondom, másik nélkül egészen kiüresedik az életünk. Már csak a verseny marad, már csak a cívódás, meg atomveszély. Szokták mondani, hogy szóba kerül, találkozok ezzel, azzal, szóba kerül a hit, én is hiszek, plébános úr. Igaz, templomba nem megyek. Ilyenkor mindig eszembe jut, és nem mondom, mert miért bántsak, ha esetleg úgy se érti. De mindig eszembe jut, hogy nincs olyan privát vallásosság, mert az olyan is. Keresztény értelemben legalábbis nem lehet privát vallásosság. Egy olyan te nélkül, megint nagy betűvel írva, aki a rám vonatkozó teljes szeretet és jóság, vagy a többiek nélkül, a testvérek nélkül, akit annyira fontosnak tartott éppen az a Jézus, aki az Eucharisztiát adta nekünk. És aztán kifejezhetjük a tiszteletünket iránta, az oltári szentség iránt, akit ma ünnepel az egyház, az egész életünkkel, ahogy dolgozunk, ahogy teljesítjük becsülettel a feladatunkat. És hála Istennek azért, nem csak a rosszat látja természetesen az ember, én se csak a rosszat látom, még akkor is, hogyha borús a hangulatom, és időnként tényleg elönt szinte már a düh, amit az ember lát és tapasztal, de azt is hála Istennek tapasztalni lehet, és így vagyunk ezzel gondolom mindannyian, hogy nagyon sok ember böcsülettel végzi a munkáját, és végzi a dolgát, és tud szolidárisan is jelen lenni ebben a világban. És nem csak használni a többieket, nem csak kihasználni őket, hanem segíteni nekik. Az életünkön keresztül is megmutathatjuk a tiszteletünket iránta, és nekünk keresztényeknek ez soha se szabadna elfelejtenünk. És én csak remélem úgy titkon, hogy mi egy kicsit talán még jobban is, mint a többiek, kifejezzük az életünkkel azt, hogy ehhez a Krisztus egyházához tartozunk. És hogy a Krisztus egyházához tartozunk. A keresztény ember jó esetben így szeretném ezt mondani, hogyha már a kenyérről van szó a mai napon, az kenyérember is valamilyen módon. Mit jelent nekem ez a szó? A kenyérember egyrészt azt jelenti nekem, hogy tudom, hogy az életem egyrészt nem önmagamnak köszönhető. Mint ahogy a buzamagból születő kenyeret is, a föld, a napfény adja, úgy kaptuk mi is az életünket. Mindegyikünk teremtmény. Egyrészt tudjuk ezt, ajándék az életünk. De a kenyérember azt is tudja, hogy az ő élete is csak akkor nyer értelmet, sikerülhet, csak akkor válhat teljessé, maga is képes ajándékká lenni. Ha maga is oda tudja adni magát, ha fölnőtt annyira, hogy már oda tudja adni magát. Fölnőtt az az ember, mondta egy nálam sokkal okosabb valaki, ki tud szeretetet adni, és tud szeretetet elfogadni is. Elfogadni és adni is. Ha bármelyikre is nem vagyunk képesek, vagy akár egyikre se vagyunk képesek, akkor mi gyerekek vagyunk. Képesek vagyunk ajándékká lenni, akkor kenyéremberek vagyunk. Megtartó táplálékká lenni, mint az emlegetett, a héten temetett nagymama. Ciszterend alapítója, Szent Bernát elmondata volt, ardere et lucere, égni és világítani. Kenyér, az mindig csak sok magocskából lesz. A mi életünk is, az én életem is csak akkor lesz értékessé. Ha én is beleadom az én életem magocskáját a közösbe. Mint hogy én is megkaptam a többiek élet magocskáját a magam számára. Mert mindenki megkapta a többiektől. Különben nem lennénk itt. És nem idézhetnénk a magunk számára ezt a mai evangéliumot. Beleépülni, tehát egy közösségbe. Az Úr Jézus Krisztusnak egy nagyon szent szándéka volt ez. Egy házat alapított, közösséget hozott létre. Beleépülni egy közösségbe, magocskaként, a nagy egészbe, a kenyérbe. Lehet, hogy ez az egyetlen, az igazi művészet, életművészet. Az igazi kenyérember ezt is tudja. De a kenyérember mást is tud, például azt, hogy nem kell félnie. Hiszi, hogy az Isten vele van, még a félelmeiben is. Valahogy úgy, ahogy a nap ereje is, mindvégig ott van a kenyérben. Pedig csak kenyér. De valahogy úgy. Hát ilyenekről szól nekünk, azt gondolom, és sok minden másról is még. Az Eucharisztia. Amen.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották.